3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. január 19-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lev Tolsztojtól származik, és így hangzik: örülök annak, amim van, és nem búsulok azon, amim nincs. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 5-6-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, ezután a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Te ítélsz meg, Uram, engem. Bár senki sem tudja az ember dolgait, ha nem az ember lelke, amely ő benne vagyon, mégis van valami az emberben, amit nem ismer az ember lelke sem, pedig ez benne lakozik. Te azonban, Uram, te alkottad őt, tehát minden porcikáját ismered. Én habár megvetem és másnak nem ítélem, csupán pornak és hamunak színed előtt magam, mégis tudok rólad valamit, amit nem tudok magamról. Lám, most tükör által homályban látunk, s még nem színről színre, és ezért még messze zarándokolok tőled. Magamnak inkább jelenvaló vagyok, mint neked, de tudom mégis rólad, hogy semmi módon nem érhet erőszak téged. Nem tudom azonban, hogy milyen kísértés ellen van erőm a küzdelemre, és milyen ellen nincsen. Ám de reménykedek, mivel hűséges vagy, és nem engeded, hogy erőnkön felül szenvedjünk kísértést, mert a kísértéssel együtt a menekülést is megadod, hogy el tudjuk viselni.
Hallgassák meg híreinket! Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalást folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata, tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről. Küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel két hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovics, Handanovics az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazpromnyev többségi részesedését a Szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyagellátása és az energiaáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcsszereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Végül az időjárásról. A folytatásban derült napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: elindították Ervin Gábor esztergomi egyházmegyés vértanú pap boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Interjú Kránic Mihály teológiai tanárral a boldogalvatás menetéről. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Erdő Péter bíboros megnyitotta a boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszát. Erdő Péter bíboros ünnepélyesen megnyitotta Ervin Gábor boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Múlt év október 20-án a budapesti Prímási Palotában az eljárásban közreműködők esküdtettek. Szüksége van egész társadalomnak azokra az életpéldákra, amelyek arról üzennek, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, mondta Erdő Péter. A boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszának tisztségviselői, De Paula Falvio, az eljárás posztulátora, Martos Levente Balázs segédpüspök, az ügymenet püspöki delegátusa, Sülei László általános helynök, mint promotor justitié, vagyis ügyész, Gyurász Krisztián notárius aktuárius, valamint Eredis Gergő atya, bíborosi titkár, mint jegyző. A történészi bizottság tagjai: Gárdonyi Máté egyháztörténész, Hegeris András, a Prímási Levéltár igazgatója, illetve a teológiai bizottság tagjai Kránic Mihály és Kovács Zoltán. A megnyitón jelen voltak Forgács Alajos városmajori plébános és a Városmajori Katolikus Egyesület képviselői. Erdő Péter bíboros ismertette Ervin Gábor életének főbb állomásait, hitének szeretett gyakorlásának alakulását. Kiemelte: szent és aktuális az ügy, ami összehozott bennünket. Mint mondta, időnként divat leszólni, akár gunyolni a papságot, az azonban, hogy közöttük voltak és vannak is hősök és szentek, csak halkan nyer említést. Ervin Gábor különleges életutat járt be, akinek emlékét vértanúként, alakját színes egyéniségként is őrizték. Zsidónak született, gyermekként lett katolikussá, tudatosan vállalva a hitét. Ervin Gábor hozzátartozik Budapest arculatához. Embermentőként őrizzük emlékét, aki sokat fáradozott az üldözöttek védelme érdekében. Nagyszerű teológus elme is volt. Számos jelentős publikáció kötődik a nevéhez. Jó érzékkel ismerte fel kora legnagyobb teológusait, és igazán jelentős és korszerű gondolkodókról írt recenziókat. Tagja volt a filozófiai társaságnak, széles szellemi horizonton tudott érintkezni a másként gondolkodókkal. Több volt, mint hitének vértanúja, írta róla egy bécsi magyar újság. Meggyőződése gazdagságát megnyitotta, megmutatta a társadalom felé. Lelki ember volt, aktív lelkipásztor, aki tanította is a hitet, és foglalkozott az ifjúsággal. Prédikációi mutatják, milyen elmélyült hitű ember volt. Ugyanakkor vidám lelkületű. Elkötelezettsége és helyzete akkor vált komolyá, amikor megtörtént a német megszállás, és elkezdődött az üldözés. Az egyház vezetése el tudta érni, hogy az egyházi személyek, papok, szerzetesek, növendékek mentesültek a zsidó törvények következményei, például a sárga csillag viselése alól. Ervin Gábor mégis felvarta azt a ruhájára. Mint egyházjogásznak ijesztőre tűnhet a cselekedete, mert az egyházjog kimondja, hogy az egyházi személy köteles élni egy ilyen kedvezménnyel, és ha nem teszi, arra felmentést engedélyé kell kérnie. Ervin Gábor viselte a megkülönböztető sárga csillagot, amikor mások azért léptek egyházi pályára, hogy az üldözést elkerüljék. Ervin Gábor úgy tudta ezt megtenni, hogy ebből másoknak baja nem származott, emelte ki a bíboros. Ervin Gábor tanúsága különleges volt, helyettesítő áldozat sokakért. A bíboros felidézte, hogy 1944 nyarán betiltották a Szent Kereszt egyletet, azonban Dávid Katalin visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az illegalitásban tovább működött, Ervin Gábor pedig tevékenyen részt vett tevékenységében. A nunciatúra menlevelet adott ki, ezt osztották ki az egylet tagjai a rászorulóknak. Féltve őrizték ezeket a neveket, címeket tartalmazó listákat. Mégis rajta ütöttek az egylet irodáján, írta le Dávid Katalin. Erdő Péter bíboros elmondta, arról, hogy hol, hogyan és mikor tartóztatták le Ervin Gábort, egyelőre nem ismertek pontos adatok. Az ok emberek rejtegetése irat közvetítésben való részvétel volt. Mindez Ervin Gábor részéről nem egyszerű jótékonyság, helyi hősiesség volt. A szentség szándéka szerint cselekedett, és életét áldozta ebben a tevékenységben. Megérezte a sorsát, ezt fejezi ki az az írása, amelyben a megkínzott, meggyalázott ember szenvedéséről írt. Ez is mutatja, az életszentség sajátos változatával állunk szemben, emelte ki Erdő Péter. A bíboros arra is rámutatott, hogy korunkban különösen is fontosak azok, akik hősi fokon gyakorolják az erényeket, ami Ervin Gábor esetében egész élete odaadásával járt. Aktuális a szentek életpéldája, emeljük fel a fejünket, az ő örököseik is vagyunk. Azt üzenik az egész társadalomnak, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, és arra hívnak, hogy ne a megosztottság, a gyűlölködés jellemezze az életünket. Ervin Gábor élete lelki egészségünket bizonnyal hozzá tud járulni, hangsúlyozta a bíboros. Az alakuló ülésen az eljárás tisztségviselői és a bizottság tagjai esküdtettek, majd aláírták megbízó levelüket. A Városmajori Katolikus Egyesület a nyilas terror áldozatairól való megemlékezés során talált rá Ervin Gábor személyére. Mihály Fémre, a plébánia képviselőtestület elnöke úgy fogalmazott, közösségünknek van egy történelmi öröksége és van adóssága. Bocsánatot kell kérnünk az áldozatok leszármazottaitól, és ami erődeink szeme láttára és aktív ellenkezése hiányában történt, azzal szemben fel kell tudnunk mutatni valami jót. December 5-én a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak Budapesten a 81 évvel ezelőtt, 1944. december első hetében nyilasok által meggyilkolt vértanú pap, teológus, filozófus Ervin Gáborról. A rendezvény csúcspontjaként Erdő Péter bíboros prímás mutatott be koncelebrált szentmisét Ervin Gábor boldoga avatásáért a Városmajori Jézus Szíve templomban. A főpásztor a szertartás elején emlékezett rá, első péntek van, ilyenkor Jézus szent szívét engeszteljük. A katolikus világ erős hagyománya ez mindmáig. Ám ez a nap különleges is számunkra, hiszen majdnem pontosan 81 évvel ezelőtt halt mártír halált Isten szolgája Ervin Gábor. Az ő szenvedésének helyét látogattuk meg együtt a szentmisé előtt, az ő boldoga avatásait ajánlom fel ezt a szentmisét. A mai napon, első pénteken Jézus szentsége szívét engeszteljük. Felejthetetlenek Ervin Gábor szavai erről a titokról. Megjegyzi, amit az egyház mindig is hangsúlyoz, hogy Jézus úgy lép a világba, mint örök főpap, aki maga az áldozat, de hozzáteszi, hogy egyben ő az Isten, akinek az áldozatot bemutatják. Szívesen használja Jézus az emberfia szót is, mert ez megváltói küldetését jelzi. Az, hogy életegységre lépett velünk emberekkel. Haldoklókat néha megmenthetnek vérátömlesztéssel. Krisztus úgy segített nekünk, írja Ervin Gábor, hogy egy testé lett velünk, és ahogy az új, kívülről kapott vér részese lesz a beteg minden lázának, nyavajájának, úgy ez az új szív, Jézus szíve a szenvedésben elválaszthatatlan egységet kovácsol a mi hitvánságunkból és az ő erejéből. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Egyé lett a bűn miatt szenvedő emberiséggel, alávetette magát a szenvedés és a halál rabságának. Fiatal élete példája annak, hogy az imádság, a hit elmélyült átgondolása és továbbadása, meg a személyes élet hogyan válik szerves, mindent átható, életre halálra szóló egységé a hívő ember életében. Erre van égető szükség a mai világunkban is. Ebben kövessük példáját mindannyian. Imádkozunk azért, hogy őt mielőbb az oltáron tisztelhessük a boldogok sorában. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Interjú Kránis Mihály teológiai tanárral a boldog avatás menetéről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában régi barátomat, Kránis Mihály teológiai professzort, aki itt most Rómában jár, és Ervin Gábor esztergomi egyházmegyés vértanú papnak az ügyében próbál segítkezni. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, szinte ebben a stúdióban, és akkor elmondtad, bemutattad a hallgatóinknak. Mihály, ha arra kérdezlek most téged, hogy milyen lépések történtek azóta az ő esetleges boldogavatási ügyében?
Hát a legfontosabb az, hogy ez év márciusában a bíborosor meghirdette az egyházmegyei szakasz elindulását a boldogavatás folyamatában, kinevezte a posztulátort, De Paula Flávio atyát, történészeket, magam teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban, és a vértanúnak a megismertetése, amelyben volt egy csodálatos keresztút a Városmajortól, hiszen ő ott lakott a Maros utca 44/B-ben, az életáldozatát felelevenítve egészen a Dunapartig, ahol valószínűleg ott lőtték le édesanyjával, Bruce Dillonával együtt, vagy pedig a Kapás utcai nyilas székházban. Azon kívül egy nagy konferencia volt április végén a hittudományi karon, megemlékezve ezzel egy korábbi hallgatójáról, a Katolikus Egyetem fel tudott mutatni egy olyan példaképet, aki nem csak az életáldozatban, hanem a szellemiségében is példakép lehet a mai fiatalok, és hát kifejezetten a papok előtt is.
Emlékeztetőül arra kérlek, hogy egy percben az ő életét foglald össze, légy kedves.
Tehát 1912-ben született, zsidó származású családból, a szüleivel és két bátyjával, Pállal és Lászlóval 1919. augusztus 9-én keresztelkedtek meg a budapesti belvárosi templomban. A keresztelendők anyakönyvében benne vannak, tehát magam is ezt ellenőriztem. És utána a piaristáknál járt gimnáziumban, kiváló eredménnyel végzett, majd pedig az érettségit követően egy évig magántanuló volt a hittudományi karon, utána viszont felvételizett Esztergomba, és Seridi Justinian felvette, majd visszaküldte Budapestre, ahol már ugye egy évet végzett, és így 1930-tól már másodévesként jelent meg a szemináriumban, és 1934-ben szentelték pappá. Egy hónapig szomoron volt káplán, majd utána két évig, tehát 1934 és 36 között Budaörsön. Ezt követően pedig 7 évig a Huba utcai Szálvátor intézetnek a hittanára volt. Itt tanítónénéket képeztek, gazdasági szakembereket, főképpen nőket, és 1943-ban átirányították a Patrona Leán gimnáziumba, akkor egy másik rend vitte még azt a gimnáziumot, nem a mostani. Ott egy évig volt mindösszesen hittanár, de ezzel párhuzamosan a Magyar Szentkereszt Egyesületnek volt először lelkivezetője, majd az utolsó évben pedig titkára. Ennek az elnöke Apor Vilmos győri püspök volt egyébként, egy kulturális egyesület volt ez, de az utolsó években háborút megelőzően zsidómentéssel foglalkozott. Tehát ő maga is, Ervin Gábor a lakásán, ahol édesanyjával együtt élt, Bruce Dillonával, rejtegettek zsidókat, és a Városmajori templomban is időnként misézett. Nem volt kötelező a kikeresztelkedett papoknak feltenni a sárga csillagot, ő azonban feltette. Tehát ezzel is példát mutatott arra, hogy vállalja a múltját és a közösséget, valamint a szolidaritást a sorstársaival, akiket viszont látta, hogy az utcán csoportokban visznek el. Ott odaszólt azoknak a nyilasoknak, akik ezt tették, és akkor le is tartóztatták őt, ideiglenesen úgy elengedték, de végső soron nagyon gyorsan a lakásából elhurcolták, és 1944. december 3-án vagy 6-án a Kapás utcai nyilas székházba vitték, ott megkínozták őket, megkorbácsolták, és erről vannak feljegyzések, utólagos beszámolók, majd pedig hát vagy a nyilas székház udvarán, vagy pedig a Dunaparton, ott a Dunába lőtték őket. Erről egy hetet kell csak várni, hogy Vicc Béla, a esztergomi budapesti helynök értesíti a főpásztort, Seridi Justiniánt, hogy nem tudjuk, hogy hol van Ervin Gábor, és egy másik váci egyházmegyés, ugyancsak zsidó származású pap, Gusztáv Béla. Tehát az egyházmegye odafigyelt a papjaira, de hozzá kell tennem, hogy Ervin Gábor filozófus is volt. Tehát nagyon jól ismerték őt mondjuk így világi körökben, világi szellemiségben, hiszen írt egy olyan művet, hogy Kultúra és emberiség, amely a jelenkornál jelent meg, és hát éppen erről a művéről, meg az ő személyéről 2012-ben az ELTE egy konferenciát rendezett a születése 100. évfordulóján. Tehát 1912-2012. De Ervin Gábort tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel. Tehát az összes könyvei, lelki gyakorlatok, birmánásra felkészítések, Veni Sancte, Tedeum beszédek, mind a Korda kiadónál Kecskeméten jelentek meg, sőt a magyar kultúrának, amelyet Banga Béla vezetett. Háború vége előtt. Ő ott munkatársa volt Banga Bélának, és amikor ő 1940-ben meghalt, akkor a búcsúztatás a Magyar Kultúra lapjain Ervin Gábortól volt, Hivatás és áldozat címmel.
Hogyan alakult az ő életének az ismerete? Hogyan tudott hatni, hogyan lett ismerté? Ugye 70 év eltelt, több mint 70 év.
Nem csak, hogy azóta eltelt években, hanem saját élete során is. Hiszen mindösszesen 10 évig volt csak pap. És a most megjelent első írásai című kötetben, amit a Szent István Társulat adott ki, nem csak 3 komoly műve, Széchenyi vallásossága, a Szentmise áldozat lényege és a doktori dolgozata szerepel, hanem Varga Péter András filozófus összeállította az ő bibliográfiáját. És ez már kisgyermek korától elkezdődött, és mindösszesen 213 tételből áll. Tehát 10 év alatt annyi recenziót írt.
Nagyon termékeny élet.
A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaság tagja volt. Tehát ővel ezt számoltak a magyar szellemi életben, és Hanák Tibor filozófus 1984-ben egy osztrák labban, amely eljutott egészen Kanadáig, egy írást tett közzé Ervin Gábor halálának 40. évfordulóján, hogy elfeledkeztünk róla. Tehát tulajdonképpen ez a titok, hogy miért nem ismertük őt. Ezt még most is nehéz megválaszolni. Nem beszéltek róla egyszerűen. Viszont voltak olyan tanúk, többek között általános iskolai osztályfőnöknöm, aki pedig a szentelésemkor egy Ervin Gábor könyvet adott a kezembe. Kérdezvén, hogy ismerem-e a nevét? Hát mondtam, hogy nem, de hozzátette, hogy neki ez a könyv pedagógiai életének a vezérfonala volt. Tehát ő Salvator növendék volt. És ez év augusztusában csak a régi Salvator intézet tanárai, akik most a Kolping iskola nevet viselik, kértek egy bemutatást Ervin Gábor személyéről, mert nagyon büszke most az iskola arra, hogy egy vértanú volt itt a falai között.
Mit lehet várni a közeljövőben az ő ügye tovább lépése tekintetében?
Nagyon szépen halad előre így kell neveznem a nyomozás az ő életének és munkásságának a feltérképezésében. A bíboros úr kinevezte a posztulátort, a munkatársakat, tulajdonképpen a Vatikán is bejegyezte már, tehát engedély van az egyházmegyei szakasz elkezdésére, és most már csak össze kell állítani ezt a pozíciónak nevezett kötetet, amelyben van egy történeti életrajz, és vannak tanúságtevők, és a másodlagos tanú is tanú. Tehát ezeket nagyon szépen sikerült összegyűjteni, ezeket most le kell fordítani olaszra, és egy kötetbe rendezni, és majd felküldeni a Vatikánba, hogy itt megvizsgálják, hogy az erényeket valóban hősies fokon gyakorolta-e, és hogy a hitelleni gyűlöletből ölték meg.
Itt kezemben tartom az ő fényképét, papi ruhában, szemüveggel, kedvesen mosolyog, ugye 32 évesen fiatalon, szenvedett vértanhalált. Kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk az ő ügyéért, aki egész életét odaadta, értünk, az Anya Szent Egyházért. Mihály, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönöm szépen. A Kránisz Mihály teológiai tanárról készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merészi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalás folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről, küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel 2 hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovics, Handanovics az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyagellátása és az energiaáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcs szereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Végül az időjárásról. A folytatásban derült napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma január 19-én Sára és Márió napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A sára héber eredetű bibliai név jelentése fejedelemnő, hercegnő, uralkodó asszony. A sarolta névhez nincs köze. A Mário, a Marius név olasz megfelelője. Latin eredetű jelentése férfi, harcias. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum. A következő szám nekik szól.
Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná. Nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná. Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná. Nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná. És úgy ringatta el, hogy könnyű álmod szólt, olyan, mint te. Nincs még egy tudom jó. Jártam a sziklás hegyeken, jártam a kincset rejtő szigeten. Nincs már hely a földön, ami nem lenne bőtön, ha nem vagy ott, vagy nem jössz velem. Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná. Nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná. És úgy ringatta el, hogy könnyű álmod szól, olyan, mint te. Nincs még egy tudom jó. Láttam a kívül gyönyörűt, hittem már édesnek a keserűt. Úgy, ahogy téged soha nem láttam szép, meg még senki más, régóta tudom. Nincs még egy pillantás, mint vérem szítaná. Nincs még egy érintés, mint hangon folytaná. És úgy ringatna el, hogy könnyű álmod szól, olyan, mint te. Nincs még egy tudom jó. Hány esélyt adott nekem a sor, nem vitt sehová. Vágyakon és a szavakon túl, most benne.
kertbe. Kenyérkerül, s tavasz fut a kertbe. Jussak eszedbe, mikor dideregve kúszik az ősz a falevelekbe. Hervad a rózsa, és nyílik a bánat, télha valaki a fehéren a házat. Jussak eszedbe, és menekül a felhő, fényt harap újra a szív, és felnő kék szemeidben a nyár.
Sok árnyék és felhő, száz útvár, hol véget ér az erdő. Csak légy erős, mondd, miért kell, hogy hajszol a mások álmait. Csábít talán, hogy a sor végére állj, odaérj, hol fordul majd a szél. Sem lát, csak a nagy versenyfutást, mondd, hogy miért, sok harca sem miért. Ébredj fel, így a szívemhez közel, amíg átülellek, én nincs baj, ne félj. Ébredj fel, ezen a gyönyörű reggelen, ez a fénylő
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Január 19-e Szent Henrik püspök emléknapja a római katolikus egyházunkban. Itthon a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja 2012. decembere óta. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 399-ben született Szent Pulcheria, bizánci császárnő. 1736-ban látta meg a napvilágot James Watt, skót mérnök. 1809-ben született Edgar Allan Poe, amerikai költő, novellista, újságíró, kritikus, a romantika korának egyik legfontosabb szerzője. 1839-ben született Paul Cézanne, francia festőművész, a 19. századi festészeti irányzatokat radikálisan átalakító, a modernizmust megelőző posztimpresszionizmus jeles alakja. 1902-ben ezen a napon született Kovács Károly magyar színművész, érdemes művész. 1917-ben született Lantos Olivér, magyar táncdal és sanzonénekes. 1919-ben született Újvári László kereskedő, műszaki tisztviselő, 1956-os forradalmár. 1921. január 19-én született Mésző Miklós, Kossuth díjas magyar író. 1931-ben született Schubert Éva, Kossuth díjas magyar színésznő, érdemes művész. 1943-ban lett meg a napvilágot Janis Joplin, amerikai blues énekesnő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1156-ban halt meg Szent Henrik püspök, Finnország védőszentje. 1878-ban hunyt el Szigligeti Ede, magyar drámaíró, műfordító. 2005-ben ezen a napon hunyt el Kulcsár Anita, magyar válogatott kézilabda játékos. 2006-ban halt meg Agárdi Gábor, Jászai és Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze. 2023-ban hunyt el Mécs Imre, magyar villamosmérnök, politikus, szabadságharcos. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthető. 379-ben Nagy Theodosius, római császár megkoronázása történt ezen a napon. 1919-ben Károlyi Mihály lett az első magyar köztársaság nem ideiglenes elnöke. 1891-ben a Győri Telefontársaság 72 előfizetővel megkezdte működését. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.